Kegyelem néktek és békesség Istentől, a mi atyánktól és az Úr Jézus Krisztustól. Amen. Gyertek, csendesedjünk el és imádkozzunk. Áldunk és magasztalunk, mennyei édesatyánk, azért, hogy itt lehetünk, elhoztál bennünket a mai délutánon ide a Deszka templomba. Istenünk, megállunk itt előtted, szívünket kitárva, és talán szavak ki sem mondhatják mindazt a sok érzést és gondolatot, ami a mi szívünkben és lelkünkben van. Lehet, Istenünk, úgy állunk itt előtted, mint akik küzdelemmel érkeztek ide. Lehet, hogy gondjaink vannak. Lehet, hogy megoldatlannak tűnő problémák, problémahegyek. De az is lehet, hogy öröm, hálódás van a mi szívünkben. Istenünk, te látod a mi életünket, belső világunkat egyen-egyenként. Látod, hogy honnan érkeztünk, és arra kérünk most, Istenünk, hogy cselekedd meg azt a csodát, hogy ne menjünk ki ebből a templomból úgy, hogy nem változik meg valamiben a mi látásunk, a mi gondolkozásunk. Emberi erővel, emberi szavakkal érezzük, hogy keveset tudunk tenni saját érdekünkben. Ezért könyörgünk a te hatalmas ígédért. Szentlélek által légy jelen közöttünk, áld meg azt, amikor hangzik az ige, áld meg azt, amikor a szívekig elér, és add, hogy ott meg is maradhasson. Így építs bennünket, Istenünk, kérünk, mai alkalommal, Jézus Krisztus nevében imádkozunk hozzád. Amen. Hallgassuk meg Istennek igéjét úgy, ahogy Máté evangéliumában írva található, a 24. fejezet 23. versével kezdődően egészen a 44. versig. Ha valaki ezt mondja, akkor nektek, íme itt a Krisztus vagy amott, ne higgyétek. Mert hamis Krisztusok és hamis proféták támadnak és nagy jeleket és csodákat tesznek, annyira, hogy elhitessék, ha lehet, a választottakat is. Íme eleve megmondottam néktek. Azért, ha azt mondják majd nektek, íme a pusztában van, ne menjetek ki. Íme a belső szobákban, ne higgyétek. Mert amiképpen a villámlás napkeletről támad és ellátszik egész napnyugatig, úgy lesz az ember fiának eljövetele is. Mert ahol a dög, oda gyűlnek a kesejük. Mindjárt pedig a ma napok nyomorúságai után a nap elsötétedik, és a hold nem fénylik, és a csillagok az égről lehullanak, és az egeknek erősségei megrendülnek. És akkor feltetszik az ember fiának jele az égen. És akkor sír a föld minden nemzetsége, és meglátják az embernek fiát eljönni az ég felhőiben nagy hatalommal és dicsőséggel. És elküldi az ő angyalait nagy trombita szóval, és egybegyűjtik az ő választottait a négy szelek felől, az ég egyik végétől a másik végéig. A fügefáról vegyétek pedig a példát, mikor az ága már zsendül és levelet hajt, tudjátok, hogy közel van a nyár. Azonképpen ti is, mikor mindezeket látjátok, tudjátok meg, hogy közel van az ajtó előtt. Bizony mondom néktek, el nem múlik ez a nemzetség, míg nem mindezek meg lesznek. Az ég és a föld elmúlnak, de az én beszédeim semmiképpen el nem múlnak. Arról az óráról, napról pedig senki sem tud. Az ég angyalai sem, hanem csak az én atyám egyedül. Miképpen pedig a Noé napjaiban volt, aképpen lesz az ember fiának eljövetele is. Mert amiképpen az özönvíz előtt való napokban esznek és isznak, házasodnak és férhez mennek, mind a manapig, amelyen Noé a bárkába méne, és nem vesznek észre semmit, míg nem eljött az özönvíz, és mindnyájukat elragadta. Úgy lesz az ember fiának eljövetele is. Akkor ketten lesznek a mezőn, az egyik felvétetik, a másik otthagyatik. Két asszony őrül a malomban, az egyik felvétetik, a másik otthagyatik. Vigyázzatok azért, mert nem tudjátok, mely órában jön el a ti uratok. Azt pedig jegyezzétek meg, ha tudná a házura, hogy az éjszakának melyik szakában jő el a tolvaj, vigyázna, és nem engedné, hogy házába törjön. Azért legyetek készen ti is, mert amely órában nem gondoljátok, abban jön el az embernek fia. Hallgassuk meg a 35. verset újra. Az ég és a föld elmúlnak, de az én beszédeim semmiképpen el nem múlnak. Eddig Istennek írott igéje. Kedves testvéreim, tegyük föl legelőször azt a kérdést, amikor ezt az igét halljuk, és lehet, hogy már néhányan olvastuk is a mai napon, hiszen ez az új szövetségi ige szakasz a Biblia olvasó kalauz szerint. Tegyük fel azt a kérdést, hogy milyen érzések vannak bennünk akkor, amikor ezeket az igéket hallgatjuk. Amikor hallgatunk végítéletről, hallunk végső nyomorúságról, hallunk arról, hogy valaki felvétetik, valaki pedig nem. Hallunk arról, hogy milyen hirtelen fog eljönni az Úr Jézus az utolsó időkben. Milyen érzéseket kelt ez bennünk? Nyilván most nem tudunk rá válaszolni, hiszen az Isten tisztelet keretei ezt nem engedik meg, de talán van, akiben félelem. Van, akiben félelem, mert gyakran úgy van az ember, hogyha a végidőkről hall, akkor egyből az jut az eszébe, hogy igen, az az a nap, amikor egyesek az életre mennek, mások pedig a kárhozatra. És a félelem azért ébred föl gyakran az emberben, mert azt gondolja, hogy fenyegeti a kárhozat. Hogy fenyeget bennünket a kárhozat. Az a rémséges hely, amit pokolnak, gehennának, vagy ki tudja még milyen neveken nevez a Szentírás. Igen, gyakran a végidőkről szóló tanítás félelmet okoz az emberekben. Aztán van egy ellentétes érzelem is, ami talán feljöhet bennünk, ez az öröm. Az az öröm, amely a hívő embernek az öröme, amely Jézussal fog találkozni. Azért az emberi, aki éli ezt az életet örömével, bánatával, könnyebb és nehezebb pillanataival, de tudja, hogy egyszer meg fog érkezni, és akkor jó lesz. Igen, van, akiben az öröm is feljöhet a végidőkről szóló igék hallatán. Aztán talán vannak olyanok is közöttünk, vagy talán mi is olyanok vagyunk, akik izgalommal várják, ami egy olyan izgalom, ami érdekes eseményeket vár, hiszen ha végigolvassuk a Jelenések könyvét, vagy Jézusnak ezt a kardinális helyet, amelyet ő a végidőkről elmondott a Máté evangéliumában, akkor nagyon érdekes és különös dolgokat olvashatunk. Olyanokat, egy másik helyen le van írva a Bibliában, amelyek még soha nem voltak a világ fennállása óta. Éppen ezért vannak, akik izgalommal várják, vagy izgalmat éreznek, hogy hú, milyen érdekes. Sok hollywoodi film is megörökíti az Armageddont, az utolsó napot, a végítéletet, és ki tudja még mennyi jelzőt illetnek, mert ez egy izgalmas téma. Aztán lehet, hogy van, akiben egy nagy nyugalom van. Egy nagy nyugalom, mert végre megérkezünk, mert végre helyreáll az, ami itt ebben a világban, ebben a földi életben igazságtalan. Egy nagy nyugalom, hogy minden a maga osztályrészét megkapja, és egy olyan bírónak a kezében fog mindez végbe menni, aki végtelenül igazságos. Sőt, azt is kell mondjam, hogy nem csak igazságos, hanem benne van a legnagyobb szeretet, hiszen ő maga a szeretet. Ilyen érzéseket kelthet bennünk. Félelem, öröm, izgalom, nyugalom. És hogyha most őszintén magunkban nézünk, és az első érzést próbáljuk megragadni, ami bennünk volt az ige olvasása alkalmával akkor, és ezt kimondjuk magunkban, akkor ez az érzés elárulja azt, hogy milyen a mi hitünk, hogy hol áll a mi hitünk. Hogy a félelem szintjén vagyunk még, rettegünk. Rettegünk és azért hiszünk. Vagy esetleg érdekes dolog a Bibliában titkokat, mennyei dolgokról való információkat megtudni. Vagy talán öröm van bennünk, mert olyan felfokozott várakozás van az Úr Jézussal való találkozásra. Vagy éppen hajszolt életünk van, és azt gondoljuk, hogy akkor végre nyugalom lesz. Ezek az érzések mind a belső hitről árulkodnak. Arról, hogy hogy állunk. Hogy állunk az Úr Jézussal, hogy állunk a végidőkkel, hogy állunk ezzel az egész élettel. milyen mély a mi hitünk, milyen élethelyzetben vagyunk, küzdünk vagy éppen megelégedettek vagyunk. Kételyek vannak bennünk hit szempontjából, vagy stabilan állunk, fixen. Egy biztos, eljön az a nap. Eljön az a nap, erről számtalan bibliai hely tesz tanúságot, és két fontos dolog lesz azon a napon. Két csoportra lehet osztani a világ dolgait. Egyrésztről lesznek olyan dolgok, amik elmúlnak. Aztán lesznek olyan dolgok, amik megmaradnak. Az ember bölcsességére az bízatott ebben az életben, hogy ezt a kettőt megkülönböztesse. A mulandó és a maradandó dolgokat. Már nagyon régóta, az ősidők óta az ember kereste mindig azokat az anyagokat, amelyek nagyon sokáig tartósak maradnak. Így lett hatalmas értéke a kőnek, amelyből lehet építeni házat, várat, hidat, és ki tudja még milyen dolgokat, mert ez egy tartós dolog. Így lett értéke az aranynak, hiszen az arany is egy tartós dolog. Nincs olyan anyag, vagy egy mesterségesen előállítható anyag van csupán, de a természetben nincs igazán olyan anyag, ami az aranyat feloldaná. Ez egy tartós dolog. De az Úr Jézus arról tanít bennünket, hogy a legtöbb anyagi dolog az el fog múlni. Egy másik helyen arról van szó, hogy a világnak, az égnek a tartó erei megrendülnek. A mai tudósok arra gondolnak, hogy az a világ szerkezet, az a molekula szerkezet, amit most a tudomány felismer az anyagi világban, ez megszűnik. Megszűnik az anyag. Megszűnik minden olyan, ami látható is, amire azt gondoljuk, hogy hát az állandó. Sok minden el fog múlni, amiről a mai ember azt gondolja, hogy maradandó. Aztán lesznek olyan dolgok, amik megmaradnak. Az alapíge, amelyet kiemeltem tulajdonképpen a mai Isten tiszteletre nézve, a 35. vers. Az ég és a föld elmúlnak, de az én beszédeim semmiképpen el nem múlnak. Az ég és a föld elmúlnak. Amit állandónak hiszünk, azok elmúlnak, de Jézus Krisztusnak a beszéde, az Istennek az igéje, az nem múlik el. Milyen furcsa. Milyen furcsa, mert talán az emberi tapasztalat pont az ellenkezőjét gondolja. Azt gondoljuk, hogy vannak konkrét dolgok, amelyek évezredek múltán a földből előkerülve egy régész kezeiben ugyanolyan pompával ragyognak egy aranykincs, hogy ezek az állandóak. Aztán a szavak, a gondolatok, azok csak úgy elmúlnak, azok úgy elszállnak. Ezt gondoljuk mi, emberek. Jézus pont az ellenkezőjét mondja. Azt mondja, hogy minden, ami kézzelfogható, ami tárgy, a föld és az ég, minden elmúlik, csak az az íge, amelyet ő kimondott, az nem múlik el. Ez teljesen az ellentéte az emberi tapasztalatnak, no nem a hívő tapasztalatnak. Mert a hívő ember tudja és érti, hogy milyen hatalmas erő az Istennek az ígéje. Gondoljunk csak a Biblia első lapjaira. Isten ígével teremt. Ige nélkül nincs semmi, ami ebben a világban, az égen és a földön létezne. Hiszen, hogy is hangzik a Biblia első verse, kezdetben teremtette Isten az eget és a földet. És Jézus erre az égre és a földre, tehát az anyagi világra mondja azt, hogy elmúlik. Mert egy sokkal hatalmasabb dolog van, ami megmarad. Na most, hogyha előre tekintünk és erre a válsággal terhelt időszakra nézünk, amelyet az Úr Jézus elmondott a végidőkre vonatkoztatva, akkor azt kell megállapítani, hogy az a lényeg, hogy olyan dologba kapaszkodjunk bele ebben a földi életben, ami nem múlik el, ami megmarad, ami konkrét, ami oda van fixálva, és ez nem más, mint az Istennek az igéje. Vagy hogyha Pál apostolra gondolunk a szeretet himnuszában, ő azt mondja, hogy megmarad a hit, a remény és a szeretet. E három. És ezek közül pedig legnagyobb a szeretet. Olyan értékeket kell az életünk középpontjába helyezni, amelyek nem mulandóak, amelyek nem kopnak, amelyek nem rothadnak, nem rozsdásodnak, és amelyeket semmiféle erő el nem tud venni. És ezek csak is a lelki kincsek, csak is a szellemi kincsek, kedves testvéreim. Gyerekkoromban mondták, hogy tanulj fiam, az soha nem vehetik el tőled, mondta az a nagyapám, akitől mindent elvettek, mert kulák lett. Ő saját életében megtapasztalta azt, hogy amit gyűjtöttek, az egész család, rengeteget dolgoztak. És nem ők voltak az egyetlenek. több ezer ilyen család volt Magyarországon. Mindaz az anyagi dolog, az a vagyon, a gépek, a lovak, a szekerek, termény, ház, mit tudom én. Ezt mind elvették. Ezért fogalmazódott meg az a bölcsesség, hogy tanulj, fiam, azt nem vehetik el tőled. Mint hogyha az Úr Jézus is ezt akarná mondani, hogy merítkezzetek meg a lelki és szellemi dolgokhoz, azt nem vehetik el tőletek. Sokszor rettegnek, én is sokat beszélgetek emberekkel, a pénzügyi helyzet, gazdasági helyzet, adósság, válság, ismerősek, ezek a fogalmak ettől zeng állandóan a televízió és a rádió. És ilyenkor a keresztény ember is belesodródhat ebbe az örvénybe, és azt mondja, hogy jaj, milyen rossz, jaj, hogy szívják ki innen a pénzt, jaj, jaj, mekkora az államadóság, jajgathatnánk sokáig, és hogyha a válság elmúlna, utána is lenne miért jajgatnunk. Azonban az Úr Jézus arra figyelmeztet, hogy az ő igéje megmarad. És hogyha abba belekapaszkodunk, akkor nem, hogy egy ilyen, ki tudja miért előállt válság, nem egy háború, hanem még a végítélet hatalmas szere sem tudja elsodorni a hívő embert. Ezért olyan nagy dolog az ő igéje. Olyan az ő igéje, mint egy mentőkötél. És most az igét egy kicsit vegyük tágabb értelmezésben, hiszen tudjuk jól, hogy az Isten igéje nem csak az a beszéd, amit a Bibliában leírt, hanem az Isten igéje Jézus Krisztus is. Ahogy a János evangéliuma mondja, az íge testé lett, közöttünk lakott. Jézus Krisztus is az Isten igéje. Tehát az ő mentőkötelébe kell belekapaszkodni. És hogyha azt fogjuk, abban erősen megmaradunk, akkor lehet, hogy kihúzhatják alólunk a talajt. Lehet, hogy teljesen leszegényedik az ember. Lehet az is, hogy jön az utolsó nap, amiről valójában nem tudja senki, hogy mikor jön el, csupán jelei vannak. Lehet, hogy azt érezzük, hogy már akár most is eljöhetne. De hogyha ez a mentőkötél a kezünkben van, akkor végképp nem kell féljünk. Mert megmaradó dologba merítkezünk bele. Ezzel töltekezünk fel. És egy másik példázatot is mondott az Úr Jézus erről, a homokra, illetve a kőre épített ház példázatát. Ugyanezt mondja el, ugyanezt az üzenetet, hogy nem mindegy, hogy mire alapozzuk az életünket. Mert ha a homokra alapozza az ember, az értéktelen dolgokra, a mulékony, a málékony, az amortizálódó, romló dolgokra, akkor jön egy kis eső és kimossa, és összedől a ház. De hogyha fix dolgokra, az ígére, a hitre, a reményre, a szeretetre alapozzuk az életünket, és ezt mindenek előtt valónak tartjuk, akkor bizony megáll a házunk. Ebben próbáljunk megerősödni. És válaszoljunk természetesen arra a kérdésre is, hogy miben kapaszkodunk bele, miben bízunk. Istenben bízunk, az ő igéjében bízunk, vagy valami másba. Az igéhez való hűséggel kapcsolatban egy történetet, egy hosszabb történetet szeretnék felolvasni a kedves testvéreknek, amely arról szól, hogy igen, bele lehet kapaszkodni az Isten igéjébe. A történet Svájcban játszódik, magasan fenn a svájci Alpokban élt egy pásztorfiú, és ahogy őrizte az édesapja nyáját, egyszer csak egy idegen jelent meg. Szóba elegyedtek, aztán kiderült az idegenről, hogy ő ismeri Jézust, beszélgetett a fiúval, akit úgy hívtak, hogy Henrik Jézussal, és addig tartott a beszélgetés, ameddig Henrik megkérdezte, hogy imádkozhat-e ott. És mondta az idegen, hogy igen, imádkozhatsz, megvallotta a bűneit, és Jézus elé helyezte az életét. És mielőtt elment volna az idegen, azt mondta neki, Henriknek, hogy mielőtt elmennék, megtanítok neked egy igét. Öt ujjad van, ugye? Kérdezte tőle, igen, válaszolta a kisfiú. Most fogd meg a hüvelykújadat, és mondd az a mutató ujjadat, Úr, az én pásztorom. Öt szó, látod, Henrik? És mindenki, aki ezt teszi, amit most te tettél, megvallja a bűneit, és hisz az Úrban, az elmondhatja, hogy az Úr az én pásztorom. A pásztor, mert egyedül csak ő a jó pásztor. Henrik megtanulta ezt az igét, nagyon egyszerű volt, mert a kezeit tudta hozzá használni, és amikor már elment az idegen, még akkor is azt ismételgette, számolva, mint egy kiszámolót, hogy az Úr az én pásztorom. És el is ment az idegen. Teltek múltak a napok, és egyszer egy napon Henrik hazajött az iskolából, az apja türelmetlenül várt rá, és szomorú arccal mondta, édesanyád beteg. Az orvos receptet írt fel, és az orvosságot azonnal el kell hozni. Tudsz-e azonnal menni? Egy óra múlva itt lehetsz. Én anya mellett maradok, mondta az édesapja. Henrik engedelmeskedett, elfutott a szomszéd faluba, a patikába. Mihelyt megkapta a gyógyszert, azonnal hazaindult. Már sötétedni kezdett, amikor a baj megtörtént. Hirtelen zúgást hallott, amint valami zivatar zúgását hallotta volna, de ez egy lavina volt. Gyorsan menekülni kezdett, de már késő volt. A lavina utolérte, és egy nagy hóhegy takarta be. Közben édesapja egyre nyugtalanabb lett otthon. A faluban is hallották a nagy zúgást, talán embereket is eltemetett. És hol van Henrik? Telefonáltak a gyógyszertárba. Ott azonban azt mondták, hogy ő már elindult, már hazafelé tart. Mit tegyenek? Falubeliek elindultak, hogy megkeressék. Órák hosszat ásták a havat. A bizonytalanságtól gyötörte. Megtalálják, éle még. Végül rábukkantak. Hideg volt és halott. Borzalmas fájdalom volt a szülőknek, de egyszer csak meglátták a kezét, és az egyik ujját szorosan markolta a másik kezével, mégpedig a negyedik ujját. Az édesapja rögtön megértette, hogy halálában azt a nyáron tanult ígét ismételgette Henrik, az Úr az én pásztorom. Így gondolt ő a halálában, és így kapaszkodott bele az Úr igéjébe, amely lehet, hogy az egyetlen ige volt, amit ő fejből megtanult, de mégis ott volt vele akkor, amikor átadta az ő lelkét Teremtő Istenének. Az Úr az én pásztorom. A legnagyobb bajban nekünk is egy kapaszkodó, akár ez az ige is, akár azok az igék, amelyeket tudunk. Amikor már az ember nem tud másra gondolni, amikor a tudata már nem működik, annyira kétségbe esett, legmélyről előjövő megtanult ígék ott vannak. És ezek megmaradó dolgok, és ezekbe bele lehet kapaszkodni. Kapaszkodjunk bele, és hogyha ezt meg tudjuk tenni, akár minden napon, akár minden nap meg lehet tanulni egy ígét, akkor valóban öröm és nyugalom lesz bennünk akkor, amikor arra gondolunk, hogy az Úr Jézus vissza fog jönni. Akkor nem a félelem, nem a rettegés, hanem a nyugalom uralkodik el. Tegyük már ezt jelen való életben, minden napon meg, hogy valóban így várhassuk mindannyian az Úr Jézus visszajövetelét, az ő megmaradó és megtartó igéjébe kapaszkodva. Amen. Csendesedjünk el és imádkozzunk. Úr Jézus Krisztus, valóban drága a te igédnek világa, amely bölcsességet, biztonságot, nyugalmat, békét, bűnbocsánatot ad a mi számunkra. Köszönjük, hogy az ige egyháza lehetünk, köszönjük azt, hogy a te ígédből meríthetünk napról napra. Kérünk ad, hogy nehéz időszakokban is tudjunk rád figyelni. Akkor, amikor a kétségbeesés, a félelem, a szomorúság, a kilátástalanság erői akarnának úrrá lenni rajtunk, tudjunk belekapaszkodni a te drága ígédbe. Kérünk így, áld meg és őrizd meg a mi életünket, így segíts át bennünket a nehézségeken, így adj nekünk hálás szívet az örömökkor. Jézus Krisztus nevében imádkozunk, aki így tanított könyörögni. Mi atyánk, aki a mennyekben vagy, szenteltessék meg a te neved, jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, amint a mennyben, úgy a földön is. Minden napi kenyerünket add meg nékünk ma, és bocsásd meg vétkeinket, miképpen mi is megbocsátunk az ellenünk vétkezőknek. És ne vigy minket kísértésbe, de szabadíts meg a gonosztól, mert tiéd az ország, a hatalom és a dicsőség mindörökké. Amen. Mindezeknek utána az Úr Jézus Krisztus kegyelme, az Atya Isten szeretete és a Szentlélek közössége legyen és maradjon mindnyájatokkal. Amen.